Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Ért mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Amit Jeff és Mark megtett érte Donald, azt mi is megtesszük.
Three, two, one.
This is Zseb Donald's Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Gyula vagyok, és mostantól én felügyelem a 110% Donald programot.
Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
1825. novemberében Széchenyi István Pozsonyban az országgyűlés kerületi ülésén felajánlotta Nagyfigyi birtokai egy évi jövedelmét a Pesten megalapítandó Magyar Tudományos Akadémia céljára. Na ez egy dupla Nagyfigyi, ugyanis ennél fontosabb dolog nagyon-nagyon kevés van. Ez az úr, a Széchenyi egy olyan egyedülálló és nagyszerű dolgot kezdeményezett, ami iszonyúan ritka. Egyrészt azért, mert gazdagnak lenni elég macerás. Hiszitek vagy sem, gazdagnak lenni marha nehéz.
Megáll az eszem.
Egyrészt többféle gazdag ember van. Van olyan, aki maga kereste a pénzét, és ezért büszke és magabiztos, és van olyan is, aki nem maga kereste, hanem örökölte, vagy megkapta, sőt, vajon van olyan is, aki élt valamilyen egyszeri lehetősége, valamilyen alkalommal, és attól lett nagyon gazdag. Persze van olyan is, aki elvette a pénzt valahonnan, de az ilyenek általában vagy lebuknak, vagy béna gazdagok lesznek, mert nem tanultak meg bánni a pénzzel, mert egyik napról a másikra lettek iszonyú milliárd-billiárdos gazdagok. Az ilyen gazdagok általában nevetségesek, és kiközösítik őket, de térjünk vissza a sima gazdagokra. Aki nem magától gazdagodott meg, arról tudnotok kell, és ez egy örök igazság, hogy az ilyen emberek mindig keresik a többi ember elismerését, mert értik, hogy nem maguktól hatalmasak, ezért nem tiszteli őket senki. Az ilyenek általában feltűnősködnek, és olyan dolgokra akarnak pénzt adni, amitől azt hiszik, hogy azonnal szeretni fogja őket mindenki. Sőt, régen az is előfordult, hogy a királyok konkrétan pénzt szórtak az embereknek, hogy szeressék őket, meg ünnepeljék. Hát ünnepelték is. Közben persze bolondnak tartották őket, de nagyon ünnepelték. Ha teljesen őszinte akarnék lenni, azt kéne mondanom, hogy az ilyesmi sajnos ma is előfordul. Csak nem királyok csinálják, hanem politikusok. Ez a pénzszórás általában ennek a hatása gyorsan elmúlik, és semmit sem ér, mert az ilyesmi feledésben merül, és többet árt, mint használ.
Egyetértek az előttem szólóval.
Vannak azonban a bölcs gazdagok, mint a Széchenyi úr, akik olyan dolgokra akarnak pénzt tenni, amiből valami tartós, nagyszerű és mindenki számára értékes dolog születik, mint például a Magyar Tudományos Akadémia. Ez sajnos a ritkább dolog, ezért olyan különösen fontos dolog az, amit a Széchenyi István tett. Tessék megjegyezni!
Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
Ti már biztos tudjátok, hogy ésszel simán le lehet győzni a buflák verekedős pistikét az iskolába, és egy kis furfanggal bármilyen helyzetből ki lehet jönni győztesen. Egy csomó példa van erre a történelemben. Például ott van Dávid és Góliát harca, amikor a kistermetű Dávid egy parittyával lenyomta a melák Góliátot. Vagy mondjuk a filmekben, mikor például Indiana Jones simán lepuffantotta a karddal a hadonászó arab harcost. Szóval nem kell a legerősebbnek lenned, ha okosabb vagy, mint az ellenfeled. Így volt ez a világ egyik legjobb hadvezérével, Napóleonnal is. Tudjátok, a kis fickó a hülye sapkába, aki mindig bedújja az egyik kezét a ruhájába. Ő fél Európát meghódította, míg nem lepattant az orosz Kutuzovról, aki még nála is rafkósabb volt.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Nincs sütnivalója. Valamiért nagyon szeretünk az étellel játszani. Márhogy így beszédben. Ha valaki csinál valamit, abban tuti van valami utalás a kajára. Vaj van a füle mögött, vagy kenyérre lehet kenni, vagy van mit a tejbe aprítania, vagy amit én is a leggyakrabban használok, az az, hogy túró a füledbe. Hiába, ezek a szólások nagyon kifejezőek. Miközben azt mondjuk, hogy valakinek nincs sütnivalója, mindig mutogatunk a fejünkre. De miért? A szólás onnan ered, hogy régen, falun, és hát a karanténban is, ugye emlékszünk, az asszonyok maguk sütötték a kenyeret. A kenyérbe meg kell liszt, meg só, meg felnevelt egyetemista kovász, meg minden is. Ha valaki kifogyott valamiből, akkor kifogyott a sütnivalóból. Így átrohant a szomszédba, hogy nem marad sütnivalóm, léci, adj már egy kicsit. A másik meg nyilván okkal panaszkodhatott, hogy hát ez már megint kifogyott a sütnivalóból, hol van ennek az esze? Szóval, ha valakinek van sütnivalója, az azt jelenti, hogy megvan a magához való esze. Akinek elfogyott a sütnivalója, annak megmondhatod azt is, hogy ennek is lekvár van az agya helyén. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Egész éves kráció! Neked szól a Zsebrádió!
Ez a Napóleon úr, aki kicsi volt, de császár, mivel meghódított már egy csomó országot, és legyőzött egy rakás hadvezért, egy kicsi elbízta magát. És azt hitte, hogy simán meghódítja a nagy orosz birodalmat, ami egymagában nagyobb, mint egész Európa. El is indult több mint, 600 000 emberrel Moszkva felé, hogy na most aztán. De az oroszok meg azt mondták, hogy hűha, ebbe baj lehet, és inkább visszavonultak. A franciák meg csak mentek és mentek, és már jó messze voltak otthonról. A tartalék camembert és a baguette is már csak nagyon-nagyon lassan érkezett meg, mikor az orosz hadsereg Moszkva előtt egy Borodyino nevű falunál várta őket. Lehet is egy nagy csata, de az oroszok rájöttek, hogy a franciák tényleg nagyon sokan vannak, így éjjel megszöktek a csatamezőről. A franciák meg elégedetten bemasíroztak Moszkvába, hogy na most akkor elfoglaltuk. De lám-lám, az embereknek híre hamma nem volt. Tök üres volt az egész város. Nem volt kit meghódítani. Ráadásul közben meg Moszkva ki is gyulladt és szinte teljesen leégett. A franciáknak nem volt hol aludni, fogyóban volt a kaja, és egyre hűvösebb lett. Ez a kis Napóleon bácsi várt egy hónapig, várta az orosz követeket, hogy majd jönnek és megadják magukat, de nem jött senki. Aztán október közepén, amikor már elkezdett nagyon hűvösre fordulni az idő, legyintett egyet, és a csapatával elindult haza.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Na de most jött a fekete leves. Mert hogy ő, Napóleon nem tudta, hogy az oroszoknak van egy titkos fegyvere, amit úgy hívtak, hogy téltábornok.
Wow!
Oroszországban ugyanis borzasztó hideg van télen. És erre a franciák meg persze nem voltak felkészülve. Nem volt náluk pufi dzseki, meg füles sapka, meg sál, úgyhogy fázva, dideregve és éhesen iszkoltak hazafelé, és az orosz csapatok, na ekkor támadták meg folyton a legyengült francia sereget. Úgyhogy képzeljétek, hogy a 600 ezres Grande Armadából, vagyis a hatalmas hadseregből, alig 15 ezren értek haza Franciaországba. Szóval lehetsz te bivajerős, de ne bízd el magad, mert egy rafinált, fondorlatos csellel simán le lehet nyomni.
Hey, jó.
Kedves felnőttek, köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió! Nem hiába izzadt ránk a pufi dzseki.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Napszaknak megfelelő, udvarias köszönést kívánok mindenkinek, ez itt az ötödik zsebesség. Biztos ismeritek azt a mondást, hogy akinek csak kalapácsa van, az minden szögnek néz. Ami egy láda szögező esetén teljesen normális, szóval több tiszteletet a kalapálóknak. Az viszont nincs rendjén, amire Nafta papa hívta fel a figyelmemet. Vannak gitárosok, akik mindent gitártémának néznek, még az énekdallamot is. Én nem tudom, de ez nem átverés. Hallgassunk bele, aztán döntsük el.
Thank you.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
Busójárás.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
Busójárás.
Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Ne jegy meg a busójárás egy horvát hungarikum.
2.
A maszkosok csak akkor veszélyesek, ha túl közel vannak, mert akkor átugorhatnak a bolhák a subáról.
3.
A busójárás kellékei a maszk, a jankele, a famatyi és a húshagyóked.
4.
Rióban, Velencében és Afrikában is van busójárás, csak ott más a járás.
5.
Az egész túl hangos.
Ne feledd, logika, kritika, etika.
Etika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Zsebrádió!
Ne feledd, amikor az állatkertben egy foltos nyakorjánt és egy fiahordó górugrányt látsz, akkor az valójában egy zsiráf és egy kenguru.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Rendhagyó módon szeretnék most egy icipicit arról beszélni, amikor a banja maharadja, halandja. Nagy figyi! Valószínűség számítás és esemény algebra. 1987. október 20-án távozott a mi világunkban Andrej Nikolajevics Kolmogorov, orosz-szovjet matematikus, aki a valószínűség számítás professzora volt, tehát a kollégátok. Nem arról beszélek, hogy most zajlott a bolyai matek verseny az általános iskolákban, hanem arról, hogy ez a bizonyos, nagyon tudományos professzor úr, elvtárs, pontosan ugyanazt csinálta, mint ti. Megpróbálta kitalálni, hogy mikor dob hatost a társasban. Nem viccelek, ez volt a tudománya neki. Olyan szavakat használt, hogy valószínűségszámítás és eseményalgebra. Az utóbbiról, eseményalgebra, a következőt kell tudnotok. Ez a rendkívül bonyolult kifejezés, a banja maharadja halandja. Ugyanis az eseményalgebra az nem más, mint hogy dobsz, és ez az esemény. Hogy hármas lett. Ja, és akkor fölírja. Az meg az algebra. Figyelj, én eldobtam az agyi velőmet, amikor ezt elolvastam. A pasi azzal foglalkozott, amivel már előtte sokan, hogy megpróbáltam matekkal, meg képletekkel kiszámolni, hogy nagyjából mi fog történni a társasban, illetve hogy mi valószínű.
Az eszem megáll.
Ja. A valószínűség számítás persze tényleg sokkal bonyolultabb annál, mint amikor az ember megnézi a múlt heti lottószámokat, és arra gondol, hogy nem valószínű, hogy ugyanazok jönnek ki, tehát inkább más számokat is x-el be, de azért hasonlít. Persze az is valószínű, hogyha az iskolai jelmezbálon 9 osztálytársad is Elzának költözik a jégvarázsból, akkor az esemény algebrának előbb-utóbb az lesz a vége, hogy az egyikük duzzogva elrohan, tehát az esemény algebrát előre meg tudjuk rajzolni, és ez remek dolog. Ma a dolgok valószínűségét már sokkal pontosabban meg tudjátok jósolni, hiszen ma már nem tippelgetni kell, hanem statisztikusok és kiszámológépek ismerik az emberek szokásait, hiszen mindenki a mobilián lóg, és abból bizony kiderül minden. Erre mondhatnánk, hogy remek, de fontos lenne, hogy már az iskolában megtanuljátok, hogy legyetek óvatosak, és ne áruljatok el minden magatokról a telefonon, meg online játék közben, mert sajnos vannak olyanok, szemetek, akik megpróbálnak visszaélni ezzel.
Thank you.
Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Zsebrádió!
Tehát, itt van nekünk ez az ötvösünk, akit úgy ismer a világ, hogy 1452. szeptember 30-án megjelenteti az első nyomtatott könyvet, a Bibliát, amit azóta Gutenberg Bibliának hívnak, és Zsozsó egyszer kiszámolta, hogy minden betűje 3 millió forintot ér, mert olyan drága, pedig nem is nemes fémből van, hanem a szokásos papíralapú Biblia ez, csak hogy ez az első, ezért drága, mint a babám szíve. Igen, mert ez a Gutenberg ráérzett a korszellemre, és rájött, hogy a nyomtatásban van a jövő. Egy nagy baj volt ekkoriban, hogy egy fia nyomda se volt a környékén, mert hogy nem találta föl még senki sem a nyomdát. Talán már a krumpli nyomda volt az 1400-as években, de szerintem krumplival nem lehet Bibliát nyomtatni, meg biztos kevés is volt a krumpli, mert régen folyton éhes volt mindenki, legalábbis a történelem könyvek szerint. Ennek ellenére a korabeli festményeken a nők kövérek, a férfiak izmosak. Úgyhogy ez egy kicsit ellentmond a kevés krumpli elméletnek, de egy biztos, hogy a krumpli nyomdás Biblia szépni nem szép. Így hát, ez a középkori ötvös csöpi, ez a Gutenberg Johannes, nekiállt feltalálni a könyvnyomtatást. Volt is nagy csörgés, csattogás, fúrás, faragás a műhelyében, mert fel kellett találnia a betűfémet, a kézi öntőkészüléket, a nyomdafestéket, a szedősorjázót, a kézi sajtót és még a festékező labdacsot is. Szerintem a festékező labdacs feltalálása lehetett a legnehezebb. Vagy legalábbis ezt most úgy nem tudom magam elé képzelni. Festékező labdacs. A kézi sajtó feltalálása igazából egy megtalálás volt, mert mikor az inasa meghalt, kiderült, hogy őrizgetett a sufniban egy ilyen présmasinát, úgyhogy ezzel gyorsan megvolt. És bár Isten bizonyra állítja mindenki, hogy a Biblia volt az első könyv, amit nyomtatott Gutenberg, de persze úgy volt ez, hogy gyakorlásképpen nyomtatott ő füzetet, meg brossúrát, meg naptárat, illetve 3 évig érvényes búcsú cédulát is. A búcsú cédula egy olyan okirat volt, ami azt csinálta, hogy az ember minden bűnét elmismásolta, eltüntette, ködé változtatta. Egy baj volt vele, hogy marha drága volt, úgyhogy a lakosságnak egy jó része bűnös maradt. Erre mondják azt, hogy mindenki egyforma mennyiségű jeget kap, csak a gazdagok nyáron.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Biblia. A Biblia elnevezése a görög biblion, azaz tekercs szóból származik, és azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogad el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát a hívők szent jellegűnek tartják, s ebből adódóan a keresztények szentírásnak is nevezik.
Tehát ott tartunk, hogy Gutenberg rutinos nyomdász volt már, úgyhogy ráfordult a nagy feladatra, a Biblia kinyomtatására. Ehhez viszont rengeteg pénzre volt szüksége, meg egy betanított segédmunkásra. És akkor most jöttek a nehézségek. A pénzt egy ügyvéd adta, akiről kiderült, hogy istentelen egy figura, mert hogy idővel elvette Gutenbergtől a nyomdát is, a technológiát is, meg a betanított segédmunkást is, és valójában ez az istentelen ügyvéd meg a hűtlen segédmunkás volt az, aki kinyomtatta az első könyvet. Így jár az, aki nem olvassa el az apróbetűs részt a szerződésben. A történelem végül kárpótolta Gutenberget, mert ezt a Bibliát nem úgy hívják, hogy személycsaló ügyvéd Biblia, hanem úgy, hogy Gutenberg Biblia. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy tulajdonképpen szerencse, hogy Gutenberg német volt, mert a neve azt jelenti, hogy jó hegy, és ez elég kevés nyelve hangzik jól. Mert például, ha Gutenberg szuahéli lett volna, akkor a neve úgy hangzana, hogy Mlimamzuri, azt pedig akárki beláthatja, hogy Mlimamzurinak nem lehet hívni egy Bibliát. És még egy kis színes a végére. A kínaiak kb. 300 évvel Gutenberg előtt feltalálták a nyomtatást, csak ők agyagbetűkkel nyomtattak. Viszont a koreai császárnak már vagy 100 éve volt betűöntödője, mikor nekilátott betűket farigcsálni Gutenberg. Ha lett volna akkoriban internet, csak rendelt volna egy betűkészletet az AliExpressen, és csomó gondtól megszabadult volna.
És most jöjjön egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
Azt hiszem, hogy itt az idő, hogy elmondjam, hogy a világ legismertebb szava, amit ti is használtok, az oké. Okay. Ez egy amerikai eredetű kifejezés, úgy írják OK. Az eredete az, hogy 100 évvel ezelőtt Amerikában nagyon-nagyon sok ember vándorolt ki szerencsét próbálni, akik nem beszéltek angolul, csak a saját nyelvükön. Ilyenek voltak például a lengyelek, akik közül nagyon sokan dolgoztak az amerikai vasútnál. A feladatuk az volt, hogy ellenőrizzék a vagonokat, minden rendben van-e, tiszta-e a vagon. És ha igen, írják rá krétával all clear. Ezt úgy írják all clear, de úgy ejtik all clear. Egész Amerikát bejárták azok a vagonok, amin egy különös OK all clear felirat volt, ami azt jelentette, hogy minden rendben van. Átvették, használták. Ha valaki úgy nő föl, hogy tudja, hogy Malacka nagyapjának a neve tilos az A, akkor nem kell csodálkozunk azon, hogy ma minden oké. Okay.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.